Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Mai műsorunkban egy asszony meséli el nekünk életét. Oroszországban született, és egy magyar férfihoz ment feleségül. Ez a házasság akkoriban elég sok bonyodalmat okozott. Visszatekintve úgy látja, talán azért történt minden így, hogy Magyarországon megtalálja Krisztust. Stankovics Ludmillát hallják.
Végig mentem akkoriban Oroszországnak a szokásos rendet, voltam ilyen üttörő, voltam komszomol aktív tagja. Jó tanuló voltam, nagyon erős matekos, és iskola után megpróbálkoztam Moszkva Egyetemre felvételezni, egy elméleti kibernetika szakra sikerült, és akkor oda mentem tanulni. Nagyon nehéz első éven volt, nagyon siralmas leveleket írtam haza. Anyukám minden ilyen level után akart értem menni, apukám pedig azt mondta, hogy várjunk meg egy kicsit, hát ha megszokja, és megszoktam. Egy év múlva hazamentem, nagyon-nagyon megváltoztam, hogy ilyen bátor, talpra esett moszkvai gyáklány lettem. Egyetemen is egy nagyon aktív komszomol tag voltam, és külföldi diákokkal munkát bíztak rám. Nagyon tetszett, nagyon jó is ment. Emlékszem rá, hogy amikor egyszer gyűjtöttünk pénzt egy ilyen ihező afrikai gyerekeknek, akkor annyira jó sikerült a gyűjtés, hogy elismerést kaptam a egyetem rektorától. Nyáron sokat dolgoztunk, azzal töltöttünk a nyárat, hogy egy távolsági vonaton kalauzként dolgoztunk barátnőmmel, és utaztunk Moszkvából Vladivostokig, és vissza, ez egy ilyen 15 napos út. Az alatt teljesen ki kellett szolgálni a utasakat, adni műcserélni, vécét pucolni, teát főzni, kitakarítani. Tudtunk egy kis pénzt szerezni ilyen ruhakra, meg egyéb dolgokra. Akkoriban nagyon divatos voltak ilyen diáktáborok. Ez úgy nézett ki, hogy jöttek külföldről a diákok, egy hónapig dolgoztak valamelyik vállalatnál, valamelyik gyártnál, és utána 3 hétig utaztunk Oroszország nevezetes helyekre. Az egyik nyáron egy ilyen tábornak én voltam a vezetője. Úgy ismerkedtem a jövendő párommal, aki az első látásra nem nagyon tetszett nekem, mert elég ilyen hipes kinézetű volt, egy hosszú hajú szakadt farmer, tele volt a táska vodkás üveggel. Akkor ez számomra egy ilyen nagyon nem tetszős volt. Mégis egy idő után szerelmes lettem bele, és minél többet beszélgettünk, annál jobban tetszett nekem az a srác. Együtt dolgoztunk, sokat kirándultunk, vittem a csapatot egy orosz balétre, színházba, koncertre, mindenhova, és letelt ez a egy hónap munkát Moszkvába, akkor mentünk nyaralni az a magyar csapattal a Fekete-tengerhez, és ott egy nagy hibát követtem el. Ott éjszaka mertem menni sétálni a tengerpartra együtt a szerelemmel. Mivel ez határváros volt, akkor ez nagyon nagy bűnnek számított. Amikor hazajöttünk hajnalba, akkor óriási nagy botrány várt rám. Akkor egy nagyon nagy szidást kaptam, hogy tudok ilyen feleletlenül viselkedni, hogy tudok egy külföldi emberrel éjszakába maszkálni. Nem tudhatom róla, hogy ez kicsoda, micsoda, hogy mi van a fejébe. Eléggé elrontották a hangulatomat, de mivel nagyon szerelmes voltam, akkor nem tulajdonítottam annak egy nagy jelentőséget. Tehát 2 hét múlva Imre hazament, én Moszkvába mentem, kezdődött a szeptember, kezdődött a új év, akkor 5. egyetemista voltam, közismert ember, egy akkor Műszaki Kárnak a komszomol vezetője voltam, nagyon-nagyon szerelmes, repültem a föld fölött, felméterrel vártam levelet egy szerelmemtől, a level helyett kaptam egy nagy pofont. Egy óriási bemutató büntetést csináltak. Összehívtak a egész Műszaki Kárt, és akkor ez körülbelül több mint 2000 ember, 2000 diák jelent. Nagy-nagy színházunk volt az egyetemen, és akkor volt egy ilyen bizottság, felállították a színpadra, és akkor mindenki előtt mindenféle kérdéseket tettek föl, és mindenfélevel megvádolták, hogy erkölcstelen ember vagyok, hogy kapcsolatom volt azzal a magyar diákkal, hogy majdnem a hazaáruló lettem. Nagyon nagy meglepetés volt számomra, és nagyon nagy sorscsapás. Kirúgták az egyetemről, kirúgták a kisról is. Haza kellett mennem, otthon is nagy botrány volt, mivel szüleimnek és nagyszüleimnek vagy a nagymamámnak nagyon nem tetszett, hogy 5 évesen nem tudtam végezni az egyetemet. Nem tudták megérteni, hogy mi miatt az történt. Különösen a nagymamámnak egy nagy csalódást okoztam. Emlékszem rá, hogy soha nem szidott engem, de egyszerűen nem beszélt velem. Mivel majdnem diplomás ember voltam, sikerült elhelyezkedni egy nagy hajóépítés gyárba, egy számítógépes központba dolgozni, egy mérnök programozóként. Annyira mély nyom volt a szívembe, emiatt a pér miatt annyira megviseltem, hogy elhatároztam, hogy bebizonyítom nekik, hogy nem lehet engem annyira könnyen leépíteni. Beadtam a papírokat a kommunista pártba. Akkor Szovjetunióban az volt a szokás, hogy csak a munkások lehettek a párttagok, körülbelül 95%, és akkor azt ajánlottak nekem, hogy mondjam le a mérnöki munkámról, legyek egy sima számítógép operatőr, és akkor egy év múlva lehetek párttag. Azt elvállaltam, beléptem, kandidátus lettem, vagy jelölt, furcsa módon megbíztak ateista munkával. Asztrahany városba, és ez elég nagy város, 850 ezer ember lakik benne. Az egyik kerületben akkor a ateista munkáért voltam felelős, és akkor az életemben először találkoztam a vallásos emberekkel. Először merült föl az a kérdés, hogy valahogy nem igaz, hogy a vallásos ember az tudatlan embere egyenlő. Amikor egyre több emberrel megismerkedtem, akik hittek az Istenbe, és voltak köztük a orvosok, a tanárok, a mérnökök, nagyon sok okos és értelmes ember. Sokrétű munka volt, tehát egyrészt, mivel akkor a vallás teljesen tiltott dolog volt, Asztrahányban egyetlen egy templom működött, az is félig meddig, nem lehetett keresztelkedni, hazasodni, nem lehet temetni, nem tartották istentiszteleteket, és a maga szenttartások az inkább ilyen lakásokban voltak. Volt egy érdekes történet, nekem a Moszkvában volt egy ilyen kedves csoporttársam, ismerősöm, aki egyszer elment Moszkvába a húsvéti körmenetre. És engem is meghívott, egy csoport alakult, és hívta, hogy gyere Mila, megyünk, megnézünk, mert nagyon szép, akkor nagyon sokat énekelnek, a gyertyát gyűjtöttek. Véletlenül nem tudtam elmenni vele, valami közbe jött nekem, és ez a fiú soha többet nem került vissza az egyetemre, az egyik napról a másikra. Statisztikát kellett gyűjteni, agitálni kellett járni mindenféle konferenciákra, családokba, iskolákba, kellett beszélni azokkal a gyerekekkel, akik nem voltak üttörök vagy a kisztágok. Nagyon kevesen gyerek volt, akik nem voltak, az vallásosak voltak, de nem a ortodox pravoszláv vallást követték, hanem inkább ilyen szektások voltak, meg ők akkor nagyon a kommunista rendszer ellenére akkor is nagyon kapaszkodtak a saját Malásba. Azon a bizonyos nyáron, amikor kirúgták, hazamentem, akkor mi két évig nem találkoztunk, csak leveleztünk, és két év múlva összeházasodtunk. Összesen két hónapig ismertünk egymást, és annak már 23 éve. Érdekes házasságunk is volt, bár most tudok nevetni rajta, de akkoriban ez egy nagyon nagy próbatétel volt számunkra. A férjemnek kellett jönni Asztrahányba, hogy össze tudjunk házasodni. Sajnos akkor Oroszországban nem lehetett csak úgy utazni, hanem csak meghívással. Se nekem, se szüleimnek nem adtak rendőrségbe egy ilyen engedélyt, hogy hívjunk föl a vőlegényemet. Ezért neki muszáj volt venni akkor Magyarországon az összes pénzéből úgynevezett egyéni társasutat. És ő akkor az a egyéni társasuttal jött Moszkvába, Moszkvából repült Asztrahányba. Előtte, amikor már tudtam, hogy jön, akkor elmentem házasságkötő terembe, és megkérdeztem, hogy jön a vőlegény, ő egy magyar férfi, és milyen papírok kellenek a házasságra. És mondtak, hogy semmi nem kell, kell egy személyigazolvány, és kell egy papír, hogy ő nem volt nős Magyarországon. Azt írtam neki, jött, hozta és személyigazolvány, meg a papírt, hogy nem volt nős, és megérkezett mondjuk vasárnap, hétfőn mentünk beadni a papírokat, és a néni, aki ott ült, kérdezett, hogy tőlem, hogy ön dolgozik? Mondom, dolgozom. Hol? Mondom, egy hajóépítőgyárba. Milyen beosztásba? Mondom, ilyen beosztásba. Akkor kell engedély önnek, hogy nincs egy ilyen titkos ügyirat kezelési engedélyem. Vissza kellett menni a gyárba, keresni a sok-sok főnököt, és kérni egy ilyen igazolás, hogy nekem semmi egy ilyen titkos papírokkal nincsen dolgom. Ez egy nap alatt sikerült elindulni, másnap visszamentünk. Asztrahány egy nagy város, hajógyártó, a házasságkötő teremből körülbelül 3,5 óra utazni kell. Kedden mentünk újra, hoztunk igazolást, nő kérdezi, hogy ön párttag? Mondom, igen, párttag vagyok. Akkor kérünk egy igazolást, hogy a párt bizottság engedélyezi az ön házasságát. Mentünk vissza, mentem a területi bizottságba, kerestem a fő vezetőt, kértem igazolást, meglepően nagyon könnyen kiadta nekem. Szerdán mentünk vissza, hoztunk 3 új papírt. Kérdeztek, hogy vannak szüleid? Mondom, vannak. Akkor kérünk egy ilyen igazolást, hogy a szüleimnek nincsenek hozzám anyági követelései. Mentünk vissza, írtam édesapámmal, édesapám anyámmal egy ilyen papírt, hogy semmivel nem tartozok nekik. Aláírtak, csütörtökön visszajöttünk azzal a papírral. Mondtak, hogy igen, jó ez a papír, de jegyzővel kell hitelesíteni. Délután mentünk jegyzőhoz, hitelesítettünk a papírt, mentünk vissza, pinteken összeadtak minket, és a szombaton Imrenek háza kellett menni. Nem volt romantikus sajnos, nem volt fehér menyasszonyi ruha, nem volt fatyó, nem volt zenekar, nem volt csokor, és a mai napig, amikor látom azokat a csodálatos menyasszonyokat, akkor egy kicsit szorul a szívem. Remélem, hogy a lányaimnak csak lesz egy ilyen szívesküvő. Imre akkor hazament, én pedig kezdtem intézni a papírokat, hogy utazzam hozzá. Érdekes módon, hogy talán a közös életet könnyebb lehetett kezdeni ott Asztrahányba, mert Imre megtanult, diák volt, én akkor dolgoztam, jó kerestem, volt saját lakásom, de azután a aminózus házasság után mondta Imre, hogy ő soha többé nem jön ide. És úgy akkor egyértelmű volt, hogy akkor én megyek oda. Az sikerült, és két év múlva, két évig kellett papírokat intézni, hogy a saját férjemhez ki tudjam utazni. Az alatt újra egy nagy megalázó procedúraba volt részem. Amikor tudták már, hogy szeretnek kiutazni, akkor az összes rudat megmozgatták, hogy próbáljanak visszatartani. Például ilyen dolgokat csinálni, hogy behívták a édesanyámat a rendőrségbe, és kezdtek őt munkahelyel fenegetni, hogy elveszíti a jó munkahelyet, emiatt, hogy a lánya egy külföldihez ment férhez. Hiába mondta anyukám, hogy ez nem is igazi külföldi, ez egy ilyen csak magyar. Egy szociális országból való, hát az nem nagyon segített. Emlékszem, hogy nagyon szomorú volt az anyukám, mert nagyon szeretett a saját munkáját, de nem adta föl, és mondta, hogy ha el kell menni, akkor ő elmegy onnan, és keres más munkát. A másik próba legjobban volt az, hogy jöttek a rendőrök a szomszédjainkhoz, és próbálták kideríteni, milyen ember vagyok. Kérdeztek, hogy nem vagyok-e nárkos, nem vagyok-e a prostituált, nem szoktam-e inni, nem szoktam-e fekete áruval kereskedni. Próbálták mindenféle bemocskolni, de olyan jó szomszédjaink voltak, hogy másnap jöttek és kérdeztek, hogy mi történik velünk, hogy miért járnak ide a rendőrök, és miért próbálnak. És akkor elmondtunk nekik, hogy az történt, hogy férhez mentem egy magyar gyerekhez. Saját családomról azt szeretnek mondani, hogy bár szüleim nem voltak kommunisták, de nagyszüleim igen, és engem is ilyen nevelésbe részesítettem. Én nagyon naív voltam, és ezért igenis nagyon fájdalmasak voltak azok a pofonok, amit saját országtól, meg saját párttól kaptam akkoriban. Én se szüleim nem voltak megkeresztelve, soha nem láttam Bibliát. Annyira sötét voltam azon a téren, hogy amikor Magyarországra kerültem, akkor nem tudtam például, hogy az emberek mit ünnepelek karácsonykor. Soha nem ünnepeltünk a karácsonyt, és egy húsvétot se. Bár voltam egyszer vagy kétszer belül a templomba, de soha nem voltam egy istentiszteleten. Ilyen állapotba kerültem Paksra. Úgy lettem református, hogy nagyon jó apostolaim voltak. Ilyen különleges helyzetben vagyok, hogy mind a kettő itt vannak. Az egyik apostolom egy doktornő, a másik apostolom egy lelkész. Mind a kettő nagyon mélyen hívő emberek, és a három gyereket megkereszteltünk mi itt Magyarországon, mivel a férjemnek a szülei, a nagyszülei azt kértek, hogy legyenek megkeresztelve. Amikor a középső lányom első osztályos lett, akkor jött hozzám a barátnőm, és kérdezett, hogy mi lesz, szeretnék a Júlcsit elvinni hittánra. Mondom, vigy el Klári, de nem fog veled menni. Érdekes módon Klári odament a Júlcsihoz, megkérdezett, hogy Júlcsi, elmész hol nap velem istentiszteletre. És Júlcsi azt mondta, hogy igen, elmegyek. És elvitte a lányomat egyszer, kétszer, háromszor, és negyedszer kíváncsi voltam, hogy hol tölti vasárnap délelőtt az én lányom. Muszáj volt megnézni, hogy mi is az, hova jár a Júlcsi lányom, és mondtam is Klárinak, hogy következő vasárnap szeretnek veletek elmenni. Mondta, hogy jó van. Mentem, és érdekesen éreztem magam a istentiszteleten. Nagy döbbenet volt bennem, és egy nagy harag. A döbbenet ezért, mert a prédikáció rólam szólt, az én életemről, az én problémáimról, és dühös emiatt, mert biztos voltam benne, hogy barátnyom előző nap megbeszélt a lelkészsel, elmesélt az én történetemet, és ezért egész prédikáció úgy volt felépítve, hogy engem abba a hálóba próbáljanak megfogni. Hazamentem, aztán időnként csak voltam újra kíváncsi, és újra elmentem, és újra rólam szólt. Mivel nagy zene szerető családban jöttem föl, nagyon tetszett nekem a református zene és a református énekek. Gyakran szólt a orgona, és megfogta a szívemet. Egyre gyakrabban jöttem, és egyre jobban éreztem magam ott. Ennyi szeretetet kaptam, ennyi törődést, ennyi mosolyt, meg nehéz megmagyarázni, de mivel egyke vagyok, nagyon magányos gyerekkorom volt, és mindig vágytam, hogy nekem nagy családom legyen, és sok testvérem. Akkoriban úgy kezdtem érezni, hogy nem vagyok magányos, itt Magyarországon, hogy van családom, és vannak testvéreim. Nem tudom, mennyi idő múlva egyszer a lelkészem jelentkezett be hozzánk egy vacsorára. Mivel nagyon szeretem, nem tudtam visszautasítani azt a javaslatot, hogy jön hozzánk vacsorázni, és mondtam, hogy jó van, akkor gyere. És eljött, sokat beszélgettünk, meséltem magamról, meg családomról, gyerekeimről, szüleimről, és beszélgetés során többször mondtam ilyeneket, hogy jaj, de szerencsés ember vagyok. Akkor nagyon nagy szerencsém volt. Hallgatta az István, és mondta, hogy Mila, légy szíves, mutassal, hol van a te szerencséd. Még fiókodba tárolsz, még szekrényedbe van. Talán az asztal alatt, vagy a spájzba, vagy hó, szeretnek megismerkedni velek. És olyan érdekes, hogy az a egyszerű kérdés ilyen óriási fordulókő volt az életembe. Amikor ő hazament, az éjszaka nem igen tudtam aludni, hanem végig gondoltam, hogy valóban, hogy az szerencse, vagy áldás. mi mindent kaptam az élettől, mi mindent kaptam az Istentől, amire csak egy asszony vagy egy ember tud álmodozni és vágyik az életébe. Mi kaptam nagyon szép családot, a szüleimet, a gyerekeimet, kaptam nagyon klassz férjet, akit nagyon-nagyon szeretem. Kaptam egy fantasztikus jó gyülekezetet, egy fantasztikus jó vezetőkkel. Talán az lett a megtérésemnek az első lépés az Isten felé. Én akkor annyira óriási hálát éreztem a szívembe, annyira hálás voltam, hogy mi mindent kaptam ajándékba, hogy gondoltam, ez valahogyan, valamilyen módon nekem kell visszaadni, hogy ne legyen neki csalódása bennem, hogy előre ajándékozott engem azokkal a dolgokkal. Hát kezdtem járni egy ilyen előkészítő kurzusra, konfirmáció kurzusra, kezdtem járni bibliakörre, és egyszer megkeresztelkedtem már felnőtt koromba, és konfirmálottam. Paks Asztrahánytól 5 napos vonatúttal van. Ha én vonattal hazamegyek, akkor nekem 5 napig kell utaznom egy irányba. Most voltam otthon, de utoljára otthon voltam 13 éve ezelőtt. Hát édesanyám szokott járni mi hozzánk, édesapám már nem, mert nagyon idős. Szoktam velük beszélni arról, és van egy kis sikerem is, úgy is mondhatom magamról, hogy már én is apostol vagyok egy picit, mivel 2 éve ezelőtt egy ilyen félúton találkoztunk anyukámmal Moszkvában, és akkor megkereszteltem anyukámat 71 évesen. Ez egy nagyon fantasztikus pillanat volt. Nem tudok most elmesélni nektek, hogy mit éreztem akkor, vagy mit éreztünk akkor. Ez egy nagyon nagy ellenállásba ütközött, mert hiába Oroszországban már nem tiltott dolog a vallás, és egyre több ember jár templomba, és már nyitottan lehet arról beszélni, lehet Bibliát venni boltba, és most nem rúgnak senkit a egyetemről, emiatt, hogy husvéti körmenetre valaki elmegy. Mégis, amikor beszéltem pappal, hogy egy 71 éves asszonyt szeretnek megkeresztelni, akkor igen nagy döbbenettel reagált, és azt mondta, hogy nem késett el egy picit, hogy most mivel próbált egy jutalmat szerezni a Mennyországba. Akkor igen hosszú beszélgetés alatt sikerült mégis meggyőzni őt, hogy ez egy nem jutalom a Mennyországba, hanem az első lépés az Isten felé, és az Istennek mindegy, hogy mennyi idős ez az ember, aki teszi azt az első lépést.
Stankovics Ludmilla vallomását hallották. Hallgassák meg a következő hét református eseményeit, híreinket.
Ismét együtt van Debrecenben Munkácsi Mihály híres trilógiája. Megérkezett Kanadából a Hiányzó festmény, a Krisztus Pilátus előtt című alkotás. A 3 képet augusztus 19-től nézhetik meg a látogatók a Debreceni Déri Múzeumban. Messiások címmel kiállítás nyílik augusztus 13-án a Debreceni Modern és Kortárs Művészeti Központban a megváltás gondolatának megjelenéséről a kortárs képzőművészetben. Ünnepi istentisztelet lesz Felsőgödön a templom felszentelésének 70 éves évfordulóján augusztus 16-án délután 3 órai kezdett el. Az ige szolgálatot és az azt követő emléktábla megáldást Sipos Bulcsú kadosa, az Északpesti Egyházmegye esperese végzi. Közreműködik a gyülekezet Psalmus kórusa és ifjabb Szotyori Nagy Gábor orgonán. Református ifjúsági vezetőképzést indít az ifjúsági iroda a Szeretett Szolgálat felnőtt képző intézetével közösen, melyre 18. életévüket betöltött fiatalok jelentkezését várják. A képzés 120 órás, 10 alkalmas.
Hallgassuk meg Isten szavát az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 9. fejezetéből. Saul pedig fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úr tanítványai ellen, elment a főpapokhoz, kért tőle leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, akik az útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. És amint ment, nagy hirtelen fény vette őt körül a mennyből, és ő leesett a lóról, és egy szózatot hallotta, mely ezt mondta: Saul, Saul, miért kergetsz engem? És ezt mondta: ki vagy, Uram? Az Úr pedig ezt mondta: én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz neked az ösztöke ellen rúgódoznod. Remegve és ámulva mondta: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Minden sötétségben van valami világosság. Az élet legnehezebb pillanatai hozzák a legtökéletesebb átalakulásokat. Ha Saul nem vakul meg, talán soha nem látja meg Jézus igazi arcát. Mennyire gyengén látók tudunk mi lenni. Sok száz igazságért lihegünk, jobbra-balra. Ugyanakkor, amikor valójában kellene, nem tudunk felállni, hogy elmondjuk: létezik tiszta szó. A sok igazságocska között, ami után loholunk, nem találjuk az igazságot, pedig van éltető forrás víz a sokféle hitető beszéd között. Ahhoz, hogy megfelelő időben a megfelelő szót kimondjuk, önmagunkat kell leküzdenünk. Saul egészen addig életében másokkal harcolt. Emberekben, mozgalmakban látta az igazság ügyének előre menetelét, vagy hátratételét. Most rájött, hogy neki önmagával kell megküzdenie. Nem csoportokról, keresztényekről, hanem róla magáról van szó. Nem bújhatok el igazi énem elől. Saul, te Saul vagy egy ember, aki nem lát. Nem élsz igazán. Vedd észre, hogy saját magadat üldözöd. Állj meg, szállj le a lóról. Mindannyiunknak szüksége van erre az élményre. Kinek egy kicsit, kinek nagyot kell esnie. És mindannyiunknak az ösztöne természetes vágya ellen van az az érzés, hogy le kell szállnom a lóról. Amikor valódi énünkkel szembenézünk, megismerjük önmagunkat, megtanulunk kérdezni is. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Isten emberei kérdező, kereső emberek. Aki a saját útján jár, az örökké kijelentéseket tesz. De mit tegyük föl a kérdést? Mit tehetek, Uram? Merre menjek? Tudom, hogy megszokott, biztonsággal bejárható útjaim nem jók. De amikor dőlnek az oltárok, akkor épülnek is. Találunk embereket, akik segítenek, kezeket, akik a mieinkhez kulcsolódnak. Megerősödik a láb, és segítségre sietünk. Isten adja meg ezt a hiteles, teljes változást életünkben. Amen. Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat egy telefonszámon, a 0630 333 111 8-as számon. Várjuk leveleiket, címünk 1146, Budapest, Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Minden nap délután 5 órától hívhatják a 201 00-11-es számot lelki kérdésekkel. A most hívható szám 0630 333 111 8-as. Áldás békesség!
De benned bíztunk elejétől fogva. A református egyház fél óráját hallották hallgatóink.